7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Több mint 8200 ajánlóívet nem vittek vissza határidőre a jelöltek és jelölő szervezetek az áprilisi országgyűlési választás aláírásgyűjtése után. Tájékoztatott a Nemzeti Választási Iroda. A jogszabály szerint minden le nem adott ív után 1000 forint bírságot kell fizetni, amiről a választási bizottságok március 14-éig döntenek. Az összesítés alapján a legtöbb ívet a Normális Élet pártja, a Középen Állók pártja és a Jobbik nem szolgáltatta vissza. Az országos listát állító szervezetek közül a Demokratikus Koalíció több mint 900, a Magyar Kétfarkú Kutya párt 650, míg a Mi Hazánk Mozgalom több mint 200 ív után számíthat büntetésre. A Fidesz-KDNP 30, a Tisza párt pedig 9 ívet nem juttatott vissza. A mulasztás miatt kiszabható bírságok összege országosan meghaladja a 8 millió forintot. Nyilvántartásba vette a szlovák nemzetiség országos listáját a Nemzeti Választási Bizottság az áprilisi országgyűlési választása. Ezzel összesen 12 nemzetiség állíthatott listát, miután a szerb önkormányzat határidőre nem döntött a jelöltekről. A szlovák lista első helyén Paulik Antal szerepel, aki a választás után szószólóként képviselheti közösségét a parlamentben. A nemzetiségi önkormányzatoknak a listaállításhoz a választópolgárok legalább 1%-ának ajánlását kellett összegyűjteniük. A jogerőssé válás után a szlovák önkormányzat is delegálhat tagot a választási bizottságba. Ukrajna követelései ellentétesek Magyarország érdekeivel, jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádióban. Orbán Balázs hangsúlyozta, a kormány nem támogatja a háborúba való belépést, a fegyverszállítást, sem az olcsó orosz energiáról való azonnali leválást, mivel ez veszélyeztetné a rezsicsökkentést és a gazdasági stabilitást. A politikus közölte, hogy Brüsszel az olajszállítások korlátozását tervezi, ami Magyarország mellett Szlovákiát is súlyosan érinteni. Az igazgató kitért arra is, hogy a hatóságok fokozottan védik a hazai energetikai létesítményeket az esetleges szabotázsakciók ellen. Beszélt továbbá arról a két ukrán pénzszállító autóról is, amelyeket jelentős mennyiségű valutával és arannyal állítottak meg a vámosok. Az ügyben vizsgálat indult. Átadták a Dizseri Tamás szeretetszolgálati díjat a fővárosi Hold utcai református templomban. Az idei elismerést Topolánszki Zsindei Katalin klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a Betesda Kids alapítója vehette át életműve elismeréseként. Az ünnepségen Balogh Zoltán püspök Pál apostol szavaival emlékeztetett: az erősek tartoznak azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzák. Steinbach József, a zsinat lelkészi elnöke ige hirdetésében a cselekvő isteni szeretet fontosságát hangsúlyozta. A díj ifjúsági tagozatát idén Dél-Orsolya gyermekgyógyász rezidens és Sári Jonka szaknővér érdemelte ki áldozatos munkájáért. A kitüntetettek a Betesda Gyermekkórház közösségében végzett kimagasló szakmai és hitéleti tevékenységükkel mutatnak példát. Topolánszki Zsindei Katalin munkássága során nemzetközileg is egyedülálló diagnosztikai rendszert fejlesztett ki a koragyermekkori intervenció területén. A Kína és az Egyesült Államok közötti párbeszéd elengedhetetlen a nemzetközi feszültségek elkerüléséhez, jelentette ki a kínai külügyminiszter Pekingben. Wang Yi hangsúlyozta, a párbeszéd hiánya globális károkkal járó konfrontációhoz vezethet, ezért alapos előkészületeket sürgetett a magas szintű egyeztetésekhez. A tárcavezető bírálta az erőpolitikát és az iráni konfliktus kapcsán azonnali tűzszünetre szólított fel, kiemelve, hogy a háború nem megoldás a problémákra. Hozzátette, a kínai gazdaság továbbra is a stabilitást és a nyitottságot képviseli a világban. Az ilyenkor szokásosnál 7-8 fokkal melegebb volt a szombati csúcshőmérséklet. Tájékoztatott a Hungaromet, míg az éjszakák sokfelé fagyosak maradtak, nappal országos átlagban 17 fok körül alakultak a maximumok. Az idei év eddigi meleg rekordja a Nógrád vármegyei Széchenyben dőlt meg, ahol 19,2 Celsius fokot mértek. Budapesten, Újpesten is kifejezetten enyhe volt az idő, ott 18,8 Celsius fokig emelkedett a hőmérő higanyszála.
Az időjárásról.
Túlnyomóan derült időre számíthatunk, majd később északnyugat, észak felől némi fátyol felhőzet érkezik. Csapadékra nem kell számítani, döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 19 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 5 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Völgyhomályán fákűsében kert megett, zengalantos hévszarami éneket, zenka gyúl a rózsa hajnal keleten, a nyugodni bért megéj a nap megyen. Szép tavasszal nyár hevén hűsőszön át, vengeti a szerelemnek hívdalát, s édes díj a zengzetének a leány, a kacsingat állt a lakert ajtaján. Tudod, én nem vagyok idegen, csak a szívemet keresem, nekem a hajnal a kikelet, eladó ki a túlszoba keleten. Szalad az éjszaka nyugaton, hegyeket, völgyeket akarok. Tudod, én nem vagyok idegen, amilyen odakint, olyan idebent. Jő a tél és megnyíl a kert és ragad, kebelére a leány más boldogat. A csalódott megy kínak bús éjjelén, s hallgat a dallantja néma idegén. Tudod, én nem vagyok idegen, csak a szívemet keresem, nekem a hajnal a kikelet, eladó kiadó szoba keleten. Szalad az éjszaka nyugaton, hegyeket, völgyeket akarok. A szerelem nekem idegen, amilyen odakint, olyan idebent. Tudod, én nem vagyok idegen, csak a szívemet keresem, nekem a hajnal a kikelet, álladó kiadó szoba keleten. Szalad az éjszaka nyugaton, hegyeket, völgyeket akarok. A szerelem nekem idegen, amilyen odakint, olyan ideben.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió kontinentális reggeliét hallják. 2026. március 9-e, hétfő reggel van. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. A meteorológusok szerint túlnyomóan derült, napos idő várható, csapadék nélkül. A délkeleti-keleti szél néhol megélénkülhet. Hajnalban általában 0 és plusz 5 fok között alakult a hőmérséklet, de a fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb is lehetett. Délutánra 12-17 fok közé melegszik fel a levegő. De nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat ebben az órában. A magyar néprajzi hagyományban a húshagyó keddet követő hamvazó szerdától húsvétig tartó időszak a böjt, melyet szigorú hús és zsíros ételtilalom, a zsíros edények kisúrolása, valamint a mulatozástól való tartózkodás jellemzett. A böjt azonban nem az étkezési és életmódbeli szokásokról szólt, sokkal inkább a bűnbánatról, az elcsendesedésről. Darmos István néprajzkutatóval erről az időszakról beszélgetünk majd a népi vallásosság szemszögéből.
Várták a húsvétot, várták Krisztus feltámadását. Aztán természetesen ott van az is, hogy ha jól tudom, akkor a reformátusoknál bizonyos korszakokban és bizonyos területeken jelentősebb volt maga a nagypéntek ünnepként, mint a húsvét. Tehát a Krisztus kereszthalála, amivel megváltotta az emberiséget, az nagyobb jelentőséggel bírt. Nem akarok vallási tételekbe bocsátkozni, de vannak erre utaló gyűjtések, illetve különböző források szerint van ez így. És bizony ez a fajta lelki felkészülés, ez a természettel összhangban történik, hiszen itt már azzal együtt, hogy a húsvétot várjuk, a tavaszt is várjuk. A természetnek a megújulását várjuk, mert itt a megújulás az egyrészt megvan a Krisztus személyében is, és megvan a természetben is. Tehát ott is találunk egy párhuzamot.
Tartsanak velünk!
Színpadán.
Kedves hallgatóink, most lapozzuk fel a kalendáriumot. Március 9-e van, Isten éltesse Franciska és Fanni nevű hallgatóinkat, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat. A Franciska, a latin Franciscus férfi név női párja, jelentése francia. A Fanni, a Franciska és a Stefánia becézőjéből önállósult név, más magyarázat szerint görög, szláv, német eredetű, jelentése virágkoszorú. Nézzük, milyen jelentős események kapcsolódnak március 9-éhez. 1831-ben első Lajos Fülöp, francia király rendeletet ad ki, amellyel létrehozza a francia idegen légiót. 1888-ban harmadik Frigyes német császár trónra lép. 1890-ben Tisza Kálmán magyar miniszterelnök benyújtja lemondását. 1916-ban Németország hadat üzen Portugáliának az első világháború idején. 1916-ban ezen a napon megkezdődik az 5. isonzói csata, az olasz hadsereg nagy erejű támadásait az osztrák-magyar haderő sikeresen visszaverte. 1923-ban a trianoni diktátum által elcsatolt Szentpéterfa község népszavazással visszatér az anyaországhoz. 1942-ben Kállai Miklós miniszterelnök kormányt alakít. 1945-ben az amerikai légierő 343 bombázója szőnyegbombázást indított Tokió ellen, elpusztítva a város 250 ezer épületét és 83 ezer lakosát. 1953-ban Sztálin szovjet pártfőtitkárt, kormányfőt és generalissimuszt a vöröstéri Lenin mauzóleumban temetik el, Lenin bebarzsamozott holtteste mellé. 1959-ben a New York-i amerikai nemzetközi játékvásáron bemutatják Barbie babát, ezzel ez a nap vált a játékszer hivatalos születésnapjává. 2011-ben a Discovery űrrepülőgép sikeres leszállást hajt végre a Kennedy űrállomáson. Ezen a napon született 1451-ben Amerigo Vespucci, olasz felfedező térképész, Amerika névadója. 1776-ban József Nádor, 1814-ben Tarasz Sevcsenkó, ukrán költő, 1886-ban Ángyán János orvos-belgyógyász, egyetemi tanár, 1890-ben Vjacseszláv Molotov, szovjet kommunista diplomata, politikus, külügyminiszter, miniszterelnök. 1892-ben Rákosi Mátyás kommunista politikus, az MKP egyik alapítója, majd főtitkára, Magyarország miniszterelnöke. 1929-ben Gyurkovics Zsuzsa, Jászai Mari díjas magyar színésznő. 1934-ben Jurij Gagarin, szovjet repülőtiszt, a világ első űrhajósa. 1948-ban Lovász László, Széchenyi nagydíjas és Wolf díjas magyar matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. 1964-ben ezen a napon született Juliette Binoche, francia színésznő. Ezen a napon hunyt el 1860-ban Lányi Sámuel, magyar vízépítőmérnök, festőművész. 1888-ban első Vilmos porosz király és az első német császár. 1933-ban Aujeszky Aladár magyar mikrobiológus, nevéhez köthető a kutyák veszettség elleni kötelező oltásának bevezetése Magyarországon. 1961-ben ezen a napon halt meg Darvas Szilárd magyar író, költő, humorista, kabaré szerző, konferanszié. 1971-ben Jankovics Ferenc magyar író, költő. 2012-ben Szőnyi G. Sándor rendező. Kedves hallgatóink, Önök a március 9-i kalendáriumot hallották.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Lord, bless ye the Lord, ye servants of the Lord, ye servants. való. Egy társul szegődő gondolat.
Szép új világ. Minden időben azzal áltatták magukat az emberek, hogy a világ előrefelé halad, és akármilyen is a ma, a holnap szebb lesz. Eljön előbb-utóbb egy új és jobb világ. Egy költőnk szerint akkor majd a bőség kosarából mindenki egyformán vehet. Mások szerint mindenki mindenkivel békében élhet, és a szabadság, egyenlőség és testvériség beteljesíti az emberiség álmait. Mindenki szabad lesz. Azt tehet, amit akar, azt mondhat, amit akar, amíg azt mondja, amit az erővel bírók is jónak látnak. Az igaz, hogy az idő halad, és újabbnál újabb dolgok jönnek, új felfedezések, új eszközök, technikák, amik egyre könnyebbé teszik az emberiség életét. Új fejezeteket nyitnak akár az orvostudományban, akár az ipar, vagy a mezőgazdaság területén, az oktatásról, közlekedésről és a hírközlésről nem is beszélve. Mert milyen egyszerű a számítógépen megrendelni az árut, amit két nap múlva már az otthonunkban hoznak a szállítási cégek szorgos sofőrjei. Milyen könnyű párt keresni a társkereső oldalakon, ahol mindenki mutatós, fiatal vagy fiatalos, jól szituált és kívánatos. Legalábbis ezt mondja magáról. És még ennél is hasznosabb, ha ismeretszerzés céljából nem a lexikonokat kell böngészni, sok oldalnyi tudományos könyvet, dolgozatot átolvasni, kijegyzetelni. Elég felmenni a netre, és már ott is a sok hasznos adat és információ. Ez már tényleg egy új világ. És nem kell együtt lógni a haverokkal, moziba menni, kirándulni. Nem kellenek igazi barátok. Ott a csetelés, az a menő, akinek minél több ismerőse, sőt, követője van. Ha már költőt idéztem, inkább Madács szavai az érvényesek, az elembertelenedett, az egyéniségeket egyformára gyaluló és formázó, haszonelvű falanszterekről szóló részeket. Akinek ezer ismerőse van, nem biztos, van egyetlen igaz barátja is. Az igazi emberi kapcsolatokat nem pótolja semmi. Ha nem néztél egyszer sem a másik szemébe, nem beszélgettél vele személyesen, nem láttad a körülményeit, nem ismerheted igazán. Az interneten olvasható, tudományosnak ható írások nagy része nem egyszerűen ismeretet, tényeket közöl, hanem ideológiák mentén célzatosan manipulál. Nem szükséges már gondolkodni sem. Csak el kell fogadni, magunkévá tenni, amit ott találunk. A nincstelenek száma egyre nő a világban. Hasonlóan az önálló véleményt, biztos erkölcsi alapon alkotni nem képes embertársaink is egyre többen vannak. Ember és ember között a távolság, a világháló dacára egyre nagyobb, és úgy tűnik lassan áthidalhatatlan lesz. Egyszer egy biztos alapon gondolkodó tanító azt mondta, hogy mindent szabad, de nem minden használ. Sőt, azt is leírta, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok, s mi nem az, azt vessétek el. Az lenne a szép új világ, ha hallgatnánk rá.
Való. Egy társul szegődő gondolat.
Today I'm hungry and I'm ready for change. I run too far to still be the same. See who I was, I give him away. Today, today. Bound by what people say, I
know that I will make mistakes. I fall, but I refuse to stay today.
I've been waiting all my life to get to the door. And now it's time to help someone see their life for so much more.
Today we go. Thinking how much more of this can I take? In a minute I'm about to break. Today, see the pain has purpose, so don't throw it away. There's a harvest if you only wait. Don't walk out now, I need you to stay. Today,
hey. Though you never felt winds blow like this before. So much more.
Today we go. I feel my last drop of rain. I believe I'm gonna be okay today. See, today,
today
I'm still here because of my faith.
My faith.
I believe that Jesus still is the way. I said his name 'cause I'm not afraid today.
Woo! Somebody, help somebody.
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket! A híreket Kecske és Ákostól hallják. Egyszeri bérkiegészítést kapnak a szakképzésben dolgozó oktatók is. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter bejelentette, a kormány döntése értelmében a pedagógusokhoz hasonlóan a szakképzési oktatók is bruttó 152.400 forintos juttatásban részesülnek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a 2020-as megújulás óta az oktatók megbecsülése kiemelt szempont, bérük az elmúlt években több mint 2,5-szeresére emelkedett. A miniszter emlékeztetett, Magyarország jelenleg Európa harmadik legjobb szakképzési rendszerével büszkélkedhet. A kormányzati cél pedig az, hogy világviszonylatban is dobogós helyre kerüljünk. A bérkiegészítés várhatóan március végén vagy április elején érkezik. Friss adatok alapján a magyar termelékenység növekedése elmarad a lengyel és román szinttől. 2020 óta a gazdasági teljesítmény lényegében stagnál. Szakértők szerint a kiszámíthatatlan gazdaságpolitika és a piaci verseny gyengülése hátráltatja a fejlődést, így Ausztria utolérése helyett a Lengyelországhoz való felzárkózása a reális cél. Ismét megjelent a madár influenza a Kiskunságban. A fertőzést Kiskun félegyházán egy 5000-es mulárt kacsa állományban mutatták ki. A szárnyasokat leölik. A betegség az évelején először két szentesi gazdaságban jelent meg, majd az Alföld más részein is. Több mint 8200 ajánlóívet nem vittek vissza határidőre a jelöltek és jelölő szervezetek az áprilisi országgyűlési választás aláírásgyűjtése után, tájékoztatott a Nemzeti Választási Iroda. A jogszabály szerint minden le nem adott ív után 1000 forint bírságot kell fizetni, amiről a választási bizottságok március 14-éig döntenek. Az összesítés alapján a legtöbb ívet a Normális Élet pártja, a Középen Állók pártja és a Jobbik nem szolgáltatta vissza. Az országos listát állító szervezetek közül a Demokratikus Koalíció több mint 900, a Magyar Kétfarkú Kutya párt 650, míg a Mi Hazánk mozgalom több mint 200 ív után számíthat büntetésre. A Fidesz-KDNP 30, a Tisza párt pedig 9 ívet nem juttatott vissza. A mulasztás miatt kiszabható bírságok összege országosan meghaladja a 8 millió forintot. Átadták a Dizseri Tamás szeretetszolgálati díjat a fővárosi Hold utcai református templomban. Az idei elismerést Topolánszki Zsindei Katalin klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a Betesda Kids alapítója vehette át életműve elismeréseként. Az ünnepségen Balogh Zoltán püspök Pál apostol szavaival emlékeztetett: az erősek tartoznak azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzák. Steinbach József, a zsinat lelkészi elnöke ige hirdetésében a cselekvő isteni szeretet fontosságát hangsúlyozta. A díj ifjúsági tagozatát idén Dér Orsolya gyermekgyógyász rezidens és Sári Jonka szaknővér érdemelte ki áldozatos munkájáért. A kitüntetettek a Betesda Gyermekkórház közösségében végzett kimagasló szakmai és hitéleti tevékenységükkel mutatnak példát. Topolánszki Zsindei Katalin munkássága során nemzetközileg is egyedülálló diagnosztikai rendszert fejlesztett ki a koragyermekkori intervenció területén. Az ilyenkor szokásosnál 7-8 fokkal melegebb volt a szombati csúcshőmérséklet, tájékoztatott a Hungaromet. Míg az éjszakák sokfelé fagyosak maradtak, nappal országos átlagban 17 fok körül alakultak a maximumok. Az idei év eddigi meleg rekordja a Nógrád vármegyei Széchenyben dőlt meg, ahol 19,2 Celsius fokot mértek. Budapesten, Újpesten is kifejezetten enyhe volt az idő, ott 18,8 Celsius fokig emelkedett a hőmérő higanyszála.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Oh, az enyém mindig mesél. De a tiéd régen néma, fárasztja már minden téma. Gyere közelebb, gyere közelebb, gyere közelebb, ami az enyém, az lehet a tiéd. Ami az enyém, az lehet a tiéd. Két vénasszony kezet cserél, nézd, az enyém mindig zenél.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, a magyar néprajzi hagyományban a húshagyó keddet követő hamvazó szerdától húsvétig tartó időszak a böjt, melyet szigorú hús- és zsíros ételtilalom, a zsíros edények kisúrolása, valamint a mulatozástól való tartózkodás jellemzett. A böjt azonban nem az étkezési és életmódbeli szokásokról szólt, sokkal inkább a bűnbánatról, az elcsendesedésről. Darmos István néprajzkutatóval erről az időszakról beszélgetünk a népi vallásosság szemszögéből. A riporter Jászter Beáta.
Hamvazó szerdától megkezdődött a nagybőjt, lezártuk a vidám farsangot. Sokat beszéltünk már a nagybőjtről. Azt is mesélted, hogy elmosták a zsíros lábasokat, hogy eltette a gazdasszony a zsebébe a kamrakulcsot, de egy kicsit arról az oldalról közelítsük meg ezt, hogy a mai világban a bőjtről azt mondjuk, hogy ne együnk húst szerdán, meg pénteken, meg nagypénteken. de a régi paraszti világban azért nem kimondottan ezt jelentette, hiszen azt is megtanultuk már tőled az interjúkból, hogy kétszer ettek húst eleink, csütörtökön meg vasárnap. Tehát a böjtöt nem csupán az étkezésre gondolta a régi ember.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Valóban a böjti időszak az a lemondásról szól inkább, az önmegtartóztatásról, és egy felkészülésről, lélekben történő felkészülésről a húsvéti ünnepkörre. És ehhez nagyon sok minden hozzátartozik, és már a farsang végén megvannak ennek az előjelei. Például az egyik, ami nagyon fontos volt a böjtben, hogy nem volt szabad táncolni. Itt főzéren azt mondták, hogy aki böjtben és advetben táncol, annak görbe lesz a lába, és ugye muzsikálni sem volt szabad. Tehát a farsang végén, az utolsó mulatságon, húshagyó kedden, éjfélkor mondjuk, vagy amikor véget ért a bál, a farsangi bál, akkor elvették a zenészektől a vonót, és nem adták vissza csak a húsvéti bálkor, illetve volt ugye a téltemetésnek, a télbúcsúztatásnak voltak különböző olyan szokásai, amelyek ilyen áltemetés síratáshoz kapcsolódtak, de ugye ebben benne volt a bőgő síratás is, ami szintén ugyanerre utal, tehát hogy ezeket a hangszereket nem vehették elő a zenészek, és nem lehetett táncolni. Az egy más kérdés, hogy a lányok összejártak karikázni, mert azt nem tartották táncnak, meg játszani, és ezek a játékok, meg a karikázó is, a fa körülötti táncolás, azok mind-mind már a tavasz köszöntését hozták előre, illetve hát ahhoz kapcsolódtak. És ugye a másik oldala az pedig az, hogy ilyenkor a böjti időszakban minden földi jótól igyekeznek távol tartani magukat az emberek, és ebbe beletartozik természetesen az étkezés is, az is, hogy kevesebbet esznek, és az is, hogy bizonyos ételeket esznek. Itt is van egy kis előjele már ennek, ha visszautalunk a farsangi szokáskörre, akkor ott volt a Koncz király és Cibere vajda viadala, ugye a koncz az a húsételeket jelentette, a farsangi időszakot jelentette, a Cibere vajda pedig ugye már a böjti ételeket jelentette, és ebből a viadalból mindig a Cibere vajda került ki győztesen, hiszen aztán következett a böjt, és következtek a húsmentes ételek, illetve mindenféle egyéb tartózkodása a földi javaktól.
Nagymamám mindig azt mondta a böjtben, hogy böjtös napokon háromszor szabad enni, de csak egyszer szabad jól lakni, ez is az önmegtartóztatáshoz járul hozzá. Te ettél már ciberét?
Én ettem ciberét gyerekkoromban, de az a cibere az nem az a böjti étel volt, amit ciberének neveznek a néprajzi szakirodalomban, hiszen ez a böjti étel az egy aszalt gyümölcsökből készült gyümölcsleves, amit én ettem gyermekkoromban ciberét, abban volt hús, tehát ez nem böjti eledel volt. Ez egy érdekes, nálunk a marha nyelvből, vagy marha szívből készült levest, kis rizs is volt benne, ha jól emlékszem, nagyon régen ettem már, azt nevezték ciberének. És ezt a fajta aszalt gyümölcslevest, én nagyon szeretem a gyümölcsleveseket, általában ugye ezeket nem a manapság nem a szalmányból készítik, hanem inkább fagyasztott gyümölcsökből, vagy éppen friss gyümölcsből, attól függően, hogy ki és hogyan szereti, de ezt a fajta aszalt gyümölcslevest, ezt igazából én soha nem kóstoltam.
Böjtös napokon mi mindig galuskát ettünk, kivéve a nagypéntek, mert akkor a galuska se jöhetett szóba, ugyanis nem voltak még tojásmentes tészták, és nagymamám tojással készítette ugye a tésztát. Nagypénteken ugye csak a hal és a krumpli saláta játszott szerepet az étrendünkben. Ti is ilyen galuskásak vagytok? Mert azért ezen a vidéken, főleg a Bodrog köz, ugye is te is Bodrog közi vagy, az én nagyapám is Bodrog közi, tehát mi ilyen galuska rajongók vagyunk, legalábbis a mi családunk.
Igen, én szeretem a különböző tésztaételeket, de nagyapám, ha böjt volt, ha nem, neki az volt a kedvenc étele, a galuska, és ez mindenféle tésztaételt jelentett, tehát nem csak a szaggatott galuskát, amit ma annak gondolunk, hanem a túrós tésztát, metélt tésztával, vagy tört tésztával, de a nem tudom én diós tésztát, a különböző egyéb ízesítésű tésztákat. Tehát nagyapának mindig ezeket főzte nagymama, erre emlékszem gyerekkoromban, de ezt mondom, tehát nála nem a böjthöz kapcsolódott, hanem az étkezésnek egy jelentős része ez volt. És akkor itt visszautalunk arra, amit már említettél az elején, hogy valóban azért a paraszti hagyományban a húsételek azért nem minden nap kerültek az asztalra, mint manapság, akár ha valaki úgy étkezik, hanem bizony azoknak megvolt a rendje, és mellette hát bizonyos területeken viszonylag sokat ettek, mi úgy mondjuk itt, hogy darát, Bodrog közben is, tehát nagymamáik is, a szüleim is, meg mi is ettük gyerekkorunkban, manapság ritkábban eszem, de egyébként most is eszem, amit ugye Erdélyben puliszkának mondanak, tehát azt túróval, meg egy kis szalonnatepertővel szépen meglocsolva, na az nagyon finom étel, viszont ha a szalonnát rátesszük, akkor már megint nem böjtét, erről beszélünk. De egyébként, hogyha nem úgy ízesítjük, akkor ez is lehetett a böjtnek a egyik alapvető élelmiszere.
Természetesen, hogyha a nagy böjtről beszélünk, akkor nem beszélhetünk csak az ételekről, hanem ahogy az elején is említetted, egyfajta befelé fordulás, lecsendesedés, lelki elmélyülés. És ez a paraszti világra amúgy is nagyon jellemző volt, hogy jobban odafigyeltek az élet rendjére, az életnek a ritmusára. Hogyan kapcsolódnak össze ebben az időszakban a néphagyományok a keresztény kultúrával és a vallásos hagyományokkal. Ugye ebből lesz az a szép kifejezés, hogy népi vallásosság, amit mi olyan nagy becsben tartunk.
Igen, a felkészülésnek egy nagyobb ünnepre, tehát ha akár karácsonyról beszélünk, akár húsvétről beszélünk, főleg ez a két ünnep van így a tudatunkban, az egyrészt egy hosszú folyamat, tehát több hétig tartó folyamat, és annak van egy gazdasági része, amikor is a mindenféle javakat felhalmozunk, ami aztán majd az asztalra kerül az ünnepen, és hát ott van természetesen a lelki része. És a paraszti hagyományban az, hogy imádkoztak, az, hogy várták a húsvétot, várták Krisztus feltámadását. Aztán természetesen ott van az is, hogy ha jól tudom, akkor a reformátusoknál bizonyos korszakokban és bizonyos területeken jelentősebb volt maga a nagypéntek ünnepként, mint a húsvét. Tehát a Krisztus kereszthalála, amivel megváltotta az emberiséget, az nagyobb jelentőséggel bírt. Nem akarok vallási tételekbe bocsátkozni, de vannak erre utaló gyűjtések, illetve különböző források szerint van ez így. És bizony ez a fajta lelki felkészülés, ez a természettel összhangban történik, hiszen itt már azzal együtt, hogy a húsvétot várjuk, a tavaszt is várjuk. A természetnek a megújulását várjuk, mert itt a megújulás az egyrészt megvan a Krisztus személyében is, és megvan a természetben is. Tehát ott is találunk egy párhuzamot. És ez a fajta befelé fordulás, ez a fajta várakozás, ez azt gondolom, hogy átjárta ezt az időszakot.
És a házi asszonyoknak nem csak a kamrakulcsra kellett vigyázni ugye a nagybőjt időszakában, de arról is gondoskodniuk kellett, hogy az ünnepre olyan legyen a ház, a porta, hogy valóban érezze a belépő ember még a bőrén is azt az örömöt, amit a húsvéti öröm, amit Krisztus feltámadásának az öröme jelent.
Ez megvan tulajdonképpen manapság is, hiszen ilyenkor van az a bizonyos tavaszi nagy takarítás, amikor is rendbe teszik a házat, meg ablakot pucolnak a háziasszonyok. Régen meg ez még hatványozottabban jelen volt, hiszen volt, ahol kimeszelték a házat, akár kívül, akár belül. Ha a földes volt a padló, még a darmos nagymamámnál nála földes volt a padló, akkor ilyenkor föllocsolták és újra tapasztották, vagy pedig ugye egyéb módon díszített vagy készítették fel a házat az ünnepre. Kimosták a terítőket, kimosták a textíliákat, amelyek a házakban vannak. Erre már most ilyenkor tulajdonképpen az időjárás is egy kicsit segített hozzá, hiszen azoknak a házivászon vastagabb anyagú textíliáknak, ágyneműnek meg kellett száradni, és azt már most ilyenkor lehet kint szárítani, főleg ha fújnak a böjti szelek, mert ugye akkor azok is segítik ezt a tevékenységet. Tehát mindez valóban hozzátartozott ehhez a felkészülési időszakhoz, ehhez a várakozási és felkészülési időszakhoz.
Mit csináltak a férfi emberek ilyenkor? Mert nekik is biztos megvolt a maguk dolga ebben az időszakban.
Ilyenkor már készültek a kerti munkára, tehát elővették a szerszámokat, előkészítették a szerszámokat. Volt, ahol az istállót kitakarították, akár ott is meszeltek, hogyha szükségesnek látták ezt. Tehát ellátták az állatokat, és ott is megvoltak a feladatok. Sőt, ha már úgy alakult, akkor már kisebb kerti munkákat, házkörüli munkákat is elvégeztek. Tehát mindenkinek megvolt a feladata. A gyerekeket is, ugye a fiúgyermek az általában az édesapával ment, és azokat a feladatokat végezte, illetve hát tanulta ezzel párhuzamosan, ami a férfi embernek a dolga, és a leánygyermekek pedig az édesanyjuk mellett segédkeztek akár ezekben a háznak a takarításában, akár a főzésben, akár a egyéb előkészületi munkálatokban.
A nagybőjt ugye a nagy hétre sűrűsödik be leginkább, ugye ez a húsvét vasárnap előtti hét. Van-e olyan népszokás, akár itt a környékünkön, vagy nagy általánosságban a magyar paraszti kultúrkincsben, ami ilyenkor jellemző volt?
Ami hirtelen eszembe jut, az is már elővetíti a húsvétot, az az, hogy Kalotaszegen tojásvásárokat tartottak. Tehát ahol nem volt elegendő a tojás, akkor ott meg tudták vásárolni, akinek meg természetesen több volt, az kivéhette a vásárba, hiszen a húsvét az nem múlhatott el anélkül, hogy tojást festettek volna egyrészt, másrészt meg a húsvéti asztalra is oda kerülnek a tojásételek. Tehát többek között ez is az, ami erre az időszakra jellemző. És szintén összekapcsolódik a természet és az ünnepre való várakozás a virágvasárnapi szokásokkal, ahol egyrészt beviszik a zöldágat, beviszik a barkát a templomba megszenteltetni, és ugye a szentelt barkának nagyon fontos szerepeket tulajdonítanak. Volt, ahol a ház tetőre tűzték, volt, ahol a kapura tűzték, hogy távol tartsa a tűzvészt például a háztól. Volt, ahol nem volt szabad bevinni a házba, mert azt mondták, hogy akkor beviszik a sok barkával együtt, beviszik a legyeket például, sok lesz a légy a házban. Volt, ahol megkifejezetten bevitték a házba, és a szentelt barkát oda tűzték a szentkép mellé. És volt olyan is, hogy ezt magát a barkát, a szentelt barkát az ágról letörve, azt lenyelték, megették, elfogyasztották. Ennek egészségvarázsló hatást tulajdonítottak, tehát fontos volt a szentelt barka, és tulajdonképpen itt mondom, a természet és ez a fajta várakozás az ünnepre, és ugye a természet megújulása, ez mind-mind összekapcsolódik a vallási hagyományokkal.
Köszönöm szépen a beszélgetést, szép és mély böjti időszakot kívánok.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Darmos István néprajzkutatóval beszélgetett Jászter Beáta.
Semmik. Vagyunk, hogy értsük, miért és mennyit. Ad és vesztünk el az élet, míg élet, de amit tényleg neked szánt, a sors végül eléred. Te vagy a legszebb, amit láttam ebben a bolond világban, ahol már idegen az Isten, a lélek meg a mennyből az angyal, csak egy Facebookos fémlet. Köszönöm a napot, hogy itt lehetek veled, adom, amit tudok, kapom, amit lehet, és te is tudod, nem a tó vagy valaki, ne van valami. Szállokba van nálad, az otthon nem egy ház, az otthonod a szíved. A vagyon nem a pénz, a vagyonod a hited. Ami vagy, az nem a papír, nem a tó, se szavak, se a vers, de az iklet vagy, és az is marad. Eljátszunk, hogy lehetünk, bármi sírunk, nevetünk is égig ég. Sokkal többet én álmodtunk, egy szebb jövőt együtt van, hogy
tudtam, mindent fordított értékkel mérnek. Ahol az életnél a pénz az értelemnél, meg az ész az embernél az érdek. Drogok, biznisz mindig többet érnek. Te vagy a legszebb, amit láttam ebben a bolond világban. Te vagy a legszebb, amit láttam. Te vagy a legszebb.
Az otthon nem egy ház, az otthonod a szíved. A vagyon nem a pénz, a vagyonod a hited. Ami vagy, az nem a papír, nem a tos, de szavak se a vers, de az itt lehet, vagy és az is marad.
Eljátszunk, hogy lehetünk, bármi sírunk, nevetünk is égig ég. A mennyország kapujában.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a kontinentális reggeli első órájába. Pár perc múlva híreket hallhatnak, majd pedig folytatjuk műsorunkat. Tartsanak velünk továbbra is!
Az enyém.